Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén, pünkösd ünnepének második napján, Isten tiszteletünket a 370-es dicséretünkkel kezdjük. 370. dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, szeretnénk magasztalni, dicsőíteni, hálát adni neked. Szeretnénk ezt mind a szívünk legőszintébb gondolataival megtenni. Sok minden kavarog bennünk, sokféle gondolataink vonnak el tőled, de tudjuk, hogy te soha nem engeded, hogy elszakadjunk a benned nyert kegyelemtől, elszakadjunk a hozzád kötődő szeretetünktől. Mindig megtalálsz minket, mindig megújítasz, mindig talpra állítasz. És ez a hatalmas erő, a te szent lelked ereje kikutathatatlanul, megmagyarázhatatlanul, de érezhetően munkálkodik közöttünk. Szeretnénk, hogyha így lenne ez most is, kérünk áld meg Isten tiszteletünket, szenteld meg igére való figyelésünket, hogy töltsön be az ige értelme, üzenete és a Szentlélek ereje mindennapi harcainkban, mindennapi küzdelmeinkben, erősítsen megfáradásainkban, vigyen tovább az általad kijelölt úton. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, ha már rendkívüli, egy picit rendhagyó, mondjuk így ez az Isten tisztelet, akkor legyen ez így az igei szolgálatban is. Engedjétek meg, hogy még most ne olvassam föl a teljes textust, a teljes ige helyet, amiből szeretnék szolgálni közöttetek, hanem csak néhány szót, és majd megmagyarázom később, hogy miért. Ez a néhány szó, ez így hangzik Isten igéjéből. Most értem meg igazán. Most értem meg igazán. A régi fordításban ez így van, most kezdem igazán megérteni. Kicsit változtattak a szórenden, kicsit az újabb, legújabb bibliai fordítás másképpen hozza, mint az új, de a Károli is hasonló gondolatokat közöl ezen az igehelyen. Mielőtt azonban elmondanám és elárulnám, lehet, hogy már valaki sejti, hogy honnan van ez az igei rész. Gondolkodjunk el egy picit ezen a néhány szón. Most értem meg igazán. Mosttal kezdődik. Azt mondja az ige, hogy most. Ez egy nagyon erőteljes időhatározó. Ezen sokat filozófálnak, sokat gondolkoznak tudós emberek és nem tudós emberek is. Az idő kontinuum. Van egyáltalán múlt, van egyáltalán jövő. Azt nem tudjuk pontosan meghatározni. Tudjuk, hogy történtek, és bízunk benne, hogy történni fognak dolgok, de amit igazán érzékelünk, bocsánat, ez igaz, mondja a babona, de ebben nem hiszünk, ettől függetlenül is igaz, amit az ige mond. Azt tudjuk, hogy van most, hogy a most az mindig van. De ha valaki kimondja, hogy most, akkor nyomatékot ad ennek a mostnak. Azt mondja, hogy most valami különleges történik az életében. Azt mondjuk, hogy most, akkor érezzük a pillanatnak a súlyát. Érezzük azt, hogy itt valami olyan dolog történik velünk, vagy történik körülöttünk, ami elválaszt. Elválasztja azt, ami eddig volt, attól, ami ezután jön. Akkor versenyzők nekiállnak a startvonalhoz, a rajtvonalra állnak, és azt mondja valaki, hogy most elindul a verseny, akkor az egy választóvonal. Most. És onnantól kezdve az addig felkészült ember elindul és fut. Vagy neki rugaszkodik és ugrik. Vagy a vizsgára gondoljunk, lehet, hogy vannak itt fiatalok, akik most vizsgáznak, most, nem most, de amikor leülnek a teszthez, vagy beülnek a vizsgáztató asztal elé, és azt mondják, hogy most, onnantól kezdődik a vizsga. Vagy amikor megvan az a X perc, amire rá van, oda van adva a feladat megoldására, és amikor azt mondja a tanár, hogy most kérem letenni a tollat, akkor ott valami véget ér. És várakozás történik addig, ameddig az eredményt nem hirdetik ki, hogy. És folytathatnám a mostokat. Tehát érezzük, hogy itt valami különleges dolog történik valakivel. Értem meg, vagy megértem. Ezt lehetne fordítani. Ugye a régi fordításban úgy van, hogy megérteni. Tehát gondoljunk a megértésre egy picit, az értelemre. Hogy történik ez? Hogy történik az, hogy valamit megértünk? Úgy történik, hogy gyűlnek az információk, és egyszer csak összeállnak egy képé. És akkor megérti az ember. Ez olyan, mintha egy szobába felkapcsolnának egy villanyt. Addig is tudta az ember nagyjából, hogy mi van a szobában, de amikor felkapcsolják a villanyt, akkor összeáll a kép, és látja, rálát. Vagy amikor egy hegycsúcsra felérkezik az ember, és körülnéz, és látja a tájat. Vagy például, amikor felfedezték a benzol molekulának a képletét. Sokféleképpen próbálták összerakni, nem sikerült. Aztán tudós álmodott egyet, felkelt, és megértette, hogy hogy működik. Hogy nem sorba vannak a szénatomok, hanem össze vannak kapcsolva. És így lehetnek olyan tulajdonságai annak a vegyületnek, a benzinnek, amilyennek neked tapasztaltak, de nem értették, hogy miért. Megértés. Ez egy csodálatos élmény, úgy is szokták mondani, hogy az aha élmény. A gyereknevelésben ezt nagyon fontos és tudni és körbejárni, hogy a pedagógusok úgy vezessék a gyerekeket a megértés folyamán, hogy egyszer csak elérkezzenek ahhoz a bizonyos aha élményhez. Rájön, megértette, összerakta, nem csak bemagolta, visszamondta, hanem megértette. És itt, aki ezt mondta, az azt érzi, hogy most megértett valamit. Sok-sok élmény összerakódott az életében, és elérkezett egy olyan ponthoz, egy olyan élményhez, amin összeáll a kép, és azt mondja, hogy most már értem. Megértettem valamit. És a következő szó az igazán ennek a nyomatéka, de mégiscsak változtat rajta, mert mit is jelent igazán megérteni? Hát az történt valószínűleg, hogy addig is értett valamit, összerakott egy képet, aztán jöttek több információ, több élmény, és újra összerakta, és jobban megértette, mélyebben megértette. Még jobban megértette, talán még egyszer. De most elérkezett egy olyan pontra, egy csúcspontra, amikor ki tudja mondani azt, hogy igazán, valóban. Ez olyan, mintha a szőnyegnek az egyik oldalát nézegetnénk, és akkor próbálnánk értegetni azt, hogy milyen is lehet, amit a szőnyeg akar mintázni, és egyszer csak megfordítanák a szőnyeget, és azt mondanánk, hogy aha, most igazán értem most már. Most az igazit látom, most az igazát értem az egésznek. Azt látjuk, hogy ez a néhány szó valami nagyon fontos eseménynek, és egy érdekes helyzetben lévő embernek az ajkáról hallatszik. Ki lehetett ez az ember? Ki mondhatta ezeket a szavakat? Most biztos, hogy felpörög előttünk a Biblia sok-sok hőse, bárkire gondolhatnánk, Ószövetségből, Újszövetségből. Annyi bizonyos, hogy biztos, hogy az Úr embere volt. egy olyan ember, akit az Isten vezetett, valahonnan elindult, több élményt megélt, az Isten sokszor megmutatta magát neki, sok tapasztalást begyűjtött már, és elérkezett ahhoz a pillanathoz, amivel most találkozunk vele együtt, amikor azt mondja, hogy az eddigi tapasztalásoknak, az eddigi élményeknek, az Isten eddigi vezetésének, az eddigi utamnak a megértései, azok beértek egy ilyen mondatba. Most értem meg igazán. És elérkezik egy pont az életében ennek az embernek, és azt gondoljuk, és azt várjuk, hogy akkor innentől kezdve valami egészen más történik, igaz? Valami olyan dolognak a nyitánya lehet ez ennek az embernek az életében, amiből aztán különleges dolgok következnek. Vagy valami egészen más jellegű történet. Lehetne akár mondjuk Pál apostol is? Vagy valaki más? Hányszor vagyunk mi is úgy, hányszor lehetnénk úgy, ahogy ez az ember. De most már nem fokozom tovább a kíváncsiságot, felolvasom az ige helyet. Az apostolok cselekedeteiből, a 10. fejezet, 34. versétől olvasom, 24. verstől olvasom a 48. versig. Tehát apostolok cselekedetei, 10. fejezet 24-től 48-ig. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkezett Cézáreába, Kornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornélius eléje ment, és a lábához borulva hódolt előtte. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, én magam is csak ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatba kerülni, vagy hozzá bemenni. Nekem azonban Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Kornélius így felelt. 3 nappal ezelőtt körülbelül ebben az időben, délután 3 órakor imádkoztam a házamban, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában. És azt mondta, Kornélius, Isten meghallgatta imádságodat, és megemlékezett alamizsnáidról. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is neveznek. Ő Simon tímárházában szállt meg, a tengerparton. Ezért nyomban elküldettem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk, Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az ígét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egészen Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten 3. napon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy Ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a Szent Lelket, mint mi, és ugyanúgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Ez hát a történet. Péterről szól, Péter mondta ezeket a szavakat. Most kezdem, most értem meg igazán. Mi történik? Pünkösd van. Egy nagyon különleges pünkösdi történetet olvasunk. A tegnapi igehely folytatása ez, amit nagyon fontos nekünk tudni. Ami nekünk nagyon fontos, hogy ez itt megtörtént. Miért fontos nekünk? Hiszen minden történet nagyon fontos. De itt arról van szó, hogy ez az első ilyen eset, amiben azt látjuk, hogy egy közösség, egy alapvetően pogány közösség, egy római közösség megkapja a Szent Lelket. Nem is akárhogy. Különleges csodák övezik ezt az egész történetet, és Péter maga is úgy van benne, mondhatjuk, mint Pilátus a krédóban, de nem, Isten viszi. Ugye hallottuk, hogy leengedi azt a jelenést, amiben sok csúszó, mászó és olyan állat van, amit a zsidóknak nem szabad enni, és ő tiltakozik, nem akar enni belőle. És Isten azt mondja, hogy de, amit én tisztának mondtam, azt te nem mond tisztátalannak. És aztán jön Kornélius, a küldöttek, és ő megy a Kornélius házába, és igét hirdet, és az ige hirdetés alatt ő és a vele lévők látják, hogy ugyanaz történik, mint nem sokkal azelőtt történt ott abban a felső szobában, ahol együtt voltak és imádkoztak a pünkös napján. Kitöltetik a Szentlélek. Csak hogy ott zsidók voltak, ott Jézus közvetlen tanítványai voltak együtt. Itt Péter van jelen, néhány tanítvány, aki vele van, néhány kísérő, és egy csomó pogány, körülmetéletlen, olyan, aki alapvetően, paradigmák szerint nem lehetne Isten népe. Tudták ők, tudták ám Péterék, hogy Jézus nem csak hozzájuk küldetett. Tudták a zsidók, hogy nagyobb az Isten, annál sem, hogy csak egy népnek az Istene legyen. De tapasztalni nem tapasztalták még. Gondolataikban kisebb rendűek voltak, mint az Isten gondolatai. Szét kellett, hogy feszítse Isten a kereteket. Péter. Péter, aki annyi mindent lát és annyi mindent tapasztal az élete során, nagyon szeretem Péternek a történeteit, olyan emberi, olyan igazán emberi, olyan esendő, olyan nagyra vágyó, olyan nagyot akaró, aztán olyan sokat bukó, vizen járó, aztán elsüllyedő, hősködő, aztán tagadó, bűnbánó, hős. De abszolút nem tökéletes hős. Látjuk az esendőségét. Olyan, mint mi. Olyan, mint mi. Az életében rengeteg esemény és történet, történés, bizonyságtétel van. Amikor együtt van Jézussal, amikor a feltámadott Úrral van együtt, és amikor kitöltetik a Szentlélek, hányszor szabadítja ki az Isten Pétert a börtönből. Valamikor egyedül, valamikor többet magával. Élet-halál között van, és megmenti az Isten. Óriási megtapasztalásai vannak, nagyon komoly hit tapasztalatai, nagyon komoly Isten tapasztalatai vannak, és ő küldött, ő apostol, és hirdeti az evangéliumot. De valahol az ő gondolatai is korlátozottak. Az ő látása is korlátozott. Mit tanít nekünk ez a néhány szó, ez az igevers, ez a történet? Azt gondolnánk, hogy a hőskorban, amikor még minden olyan egyértelmű volt, megtért Pál, onnantól kezdve ő Krisztus katonája lett. Aki Krisztusé, Krisztusé, aki nem, az pogány, vagy hitetlen, vagy Krisztus nem hívő zsidó. Ott olyan világosak voltak a körvonalak, nem? És akkor világosan lehetett tudni, hogy mit kell csinálni, és mit nem. És azt gondolnánk, hogy az akkori emberek is olyan egyszer egyek voltak. Mindig tudták, mit kell csinálni. Ez a néhány vers azt tanítja, hogy azért korán sem ilyen egyszerű a képlet, és ez nekünk felszabadító. Azt mondja el, hogy Péter sem tudott mindent. Péter sem értett igazán mindent, pedig Péterre kitöltetett a Szentlélek. Hát azt gondolnánk, hogy a pünkösdi történet után, amikor ott valami eszméletlen nagy csoda történik, látható, érezhető módon, amire mi annyira vágynánk, de aztán valahol mégsem történik meg, persze történik, csak másképpen, kitöltetett a Szentlélek, akkor onnantól kezdve azok az apostolok még a röntgennél is jobban látták azt, hogy mit kell csinálniuk, mit kell gondolniuk, mit kell érezniük, és azt látjuk, hogy ezért nem teljesen így van. Pedig a Szentlélek kitöltetett. A Szentlélekkel kitöltött, átitatott apostolok, közöttük Péter, noszogatásra megy Kornélius házába. És meg is jegyzi, hogy tudod, hogy nekünk zsidóknak nem szabad ide bejönni. Mint hogyha úgy próbálnám mentegetőzni, hogy de engem az Úristen küldött. Mondd el hát, hogy miért hívtál. Két csapdába ne essünk bele. Az egyik, hogy azt gondoljuk, hogy a Szentlélek megjelenése az életünkben nem fog hozni semmiféle változást. De fog. Erről beszél a pünkösd. Az apostolok életében, az első keresztények életében, az első gyülekezet életében óriási változásokat eredményezett a Szentlélek megjelenése. Szeretnél változtatni az életeden? Szeretnéd, hogyha változna az életed? Nem a környezetedet kell megváltoztatni. Belül kell megváltozni. A legnehezebb terület, ahol változni tud az ember, vagy nem tud. Az első dolog, megfogod a kilincset, az életed lelki ajtaján, a szíveden is kinyitod az ajtót. Azt gondolnánk, hogy nem nehéz, de nehéz. Megszoktuk, hogy zárva van. De ne jöjjön be senki. Ne rendezkedjen az életembe senki. Az Isten is csak ilyen messziről távcsővel figyelje az életemet, és valamilyen módon segítsen az én elgondolásaim szerint, de a gondolataimat ne befolyásolja. Ha már kinyitottuk, akkor egyszerűen csak hagyni kell, hogy bejöjjön. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy mikor, hogy hogyan, miképpen, hiszen a lélek olyan, mint a szél. A lélektől született ember, mondja Nikodémusnak Jézus. Nem tudod, honnan jön, hová megy. Nem tudod, mikor, nem tudod, hogyan, de belép az életedbe a Szentlélek, és változást fog hozni, mint ahogy az apostolok életébe tette meg. Tehát nem marad minden ugyanolyan. Változni fog. A másik, amit ne tegyünk. Ne higgyük azt, hogy ha már megtette, ha már változást hozott, ha már átültette az identitásunkat Krisztusban, ha már a látásmódunkat krisztusivá formálta, akkor onnantól kezdve mi tökéletesek vagyunk. Nem leszünk lelki terminátorok. Nem fogjuk pontosan tudni, hogy mikor mit kell csinálni. Sokkal többet fogunk tudni, mint addig. Sokkal tisztábbak lesznek a tapasztalások, sokkal konkrétabbak lesznek a kapcsolatok felé az elvárások és a beteljesítések. Az elvárások azok lesznek, amiket Krisztus mond, és amit Pál apostol is, senkinek, senkivel ne tart, semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. És a cselekedetek, amiket a másik felé fogunk tenni, sokkal tisztábbak lesznek. De ez a tisztaság nem azt jelenti, hogy tökéletesek lesznek, illetve a tökéletességnek abban az értelmében lesznek tökéletesek, hogy célra mutatóak lesznek, tehát célirányosan fogunk változni. És ebben benne vannak a hibák is. Mert például a Galata beliekhez írott levélben azt mondja Pál apostol, hogy meg kellett intenie, Galata 2.12, meg kellett intenie Pétert. Mert hogy azt olvassuk, amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokból lett hívőkkel, amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Tessék, értjük, hogy mi történik? Az a Péter, aki itt elmegy Kornélius házába, és látja, hogy ugyanaz történik a pogányokkal, mint a zsidókkal. Kvázi nincs különbség, ahogy Pál mondja. Ugyanaz a Péter, kicsit később, együtt eszik és iszik a pogányokkal, persze, mert hát miért ne inna és enne együtt a pogányokkal, de amikor megjön Jakab, jeruzsálemi gyülekezet vezetője Jakab, Jakab apostol küldöttsége, akkor szépen, minthogyha mi sem történt volna, átül, és nem eszik együtt a pogányokkal. Az a Péter, aki itt Kornélius házában volt, megbukik, talán mégsem érti igazán. Azt mondja, hogy most értem meg igazán. Megértette? Megértette. De mint mondtam, nem lett tökéletes. Ne higgyük azt, hogy az Isten nem ismer bennünket. Várjuk már nyitottan, várjuk már szabadon a Szent Lelket. Mit akarunk tőle? Mit várunk tőle? Miért félünk tőle? Attól félünk, hogy felforgatja az életünket? Persze, felfogja. És nem baj. Vagy attól félünk, hogy nem történik semmi? Lehet. És az sem baj. Engedjük, hogy munkálkodjon. És hogyha mi már szent lélekkel átitatott, megtért hívő emberek vagyunk, akkor ne rettegjünk attól, hogy valamikor hibázunk. Hibázott az apostol is. Persze ott volt Pál, és megintette. Nem az a baj, hogy rosszul döntesz valamiben, hanem az a baj, hogyha ezt nem mered felvállalni. Nem mert szembenézni vele, hogy lehet ilyen. A Szentlélekkel vezetett apostol életében történik ilyen, akkor az én életemben is történhet ilyen. És az övében is. Ennek a történetnek a lényege, ennek a versnek a második fele, hogy Isten nem személyválogató. Minden nép között van gyermeke. Sőt, mindenkit szeret. Személyválogatás nélkül. És ebben tudjátok, mi az óriási? Az, hogy engem is szeret. és az, hogy téged is szeret. Hogy akármit tettél, akármennyire érzed úgy, hogy ő nem érdemli meg, vagy akármennyire érzed, hogy te nem érdemled meg, nem személyválogató. Ő nem. Ő szeret. És a Szentlélek ajándéka jár. Van, lehet, kaphatod. És hogy mi történik utána az életedben, azt a Biblia szépen leírja, úgy, ahogy Pál apostol, úgy, ahogy Péter apostol életében, úgy, ahogy van sokszor talán a saját életedben is láttad. Egyszerűen lehet, hogy csak hegyeket ad, amiket majd el kell mozdítani, mert ő így dolgozik. Lehet, hogy nem egy kényelmes életet, nem egy kényelmes életbe fog belevezetni téged. Lehet, hogy most kezded csak igazán látni a problémákat, amiket addig jótékonyan elfedtél magad elől. De ez a nem könnyű élet egy dologban biztosan más. Erőben. Mert ha Isten hegyeket ad, Isten problémákat ad, akkor a Szentlélek megadja hozzá az erőt. Elhordozd. Vagy megadja hozzá a társakat, akik körbevesznek és erőt adnak, hogy elhordozd azokat a terheket. Tudjátok, én is sokszor úgy láttam ezt a dolgot, mint valami magányos harcos. Hogy én és az Isten ketten, de inkább én. Az Isten meg egy olyan háttérben, előtérben, fölültérben lévő valaki, aki erőtérben körbevesz és bevesz, és belülről is, kívülről is ott van. És a többiek meg majd szintén úgy. És majd én elhordozom a terheket, és hogyha nagy terhet adott, akkor megköszöntem, hogy még nagyobbat adott. Ha megkönnyítette, megköszöntem, hogy könnyűt adott. Még nem... Aztán rá kellett jönnöm arra, hogy egy hosszabb történés után, hogy persze van olyan, hogy ezt a terhet én már nem tudom elhordozni. És akkor megkérdeztem az Istent, hogy ezt most miért? Most akkor direkt csináltad, hogy olyat adtál, amit én nem tudok elhordozni? Olyat adtál, amin én nem tudok győzni? Miért adsz olyan próbát? Hát nem azt írtad a te Bibliádban. Vitatkozva az Istennel. Nem azt írtad, hogy nem próbál meg erőn felül az Isten? Akkor most mi van? És akkor rá kellett jönnöm, hogy most az van, hogy körülnézel, és megnézed azt, hogy ki hordozza a terheket helyetted. Hogy ki visz téged? Ki csinálja meg a dolgokat helyetted? Azt, amit neked kéne, csak most nem tudsz, mert olyan terhet kaptál, amit nem tudsz elhordozni. De ott van a többi ember, ő meg hordja. Most ez a tanítás van. Most azt tanuld meg, hogy mit jelent a közösség, mit jelent a Krisztus teste. De amikor a láb nem bír, akkor visz a kéz. Amikor a fej nem tud gondolkodni, akkor gondolkodik helyette valaki más, de működik, átveszik. Ne gondold azt, hogy ez a szerep nem pótolható, vagy ezt neked nem kell csinálnod, de csinálnod kell. Most csak egy kis szünetet tartunk, amikor átgondolod és látod azt, hogy a terheidet, ahogy szintén az én Bibliám mondja, mondta az Isten, egymásét hordozzuk. Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Szóval a lélek ilyen. Nem tudom most éppen hol vagy, most éppen miben vezet téged. Most éppen hegyeket mozgatsz meg, vagy most éppen abba hagytad, és keseregsz. Most tanácstalan vagy, most vagy tanácsokat osztogatsz? Milyen harcban vagy? Vagy milyen békében? A lélek ott van. És tanít. És nagyon szeret. Akkor is, ha nem úgy gondoljuk. És néha olyanokat mutat, amiket nem hinnénk. És azt mondjuk, hogy megtanultuk. És rendben van, és most már fogom tudni csinálni. És lehet, hogy már harmadszor vagy negyedszer mondod ezt. És már magadtól undorodsz, hogy már miért nem tudom megtanulni, miért nem tudom csinálni, amit már az Isten harmadszor is megtanított nekem. Ne undorodj magadtól. Vedd a leckét harmadjára. És hidd, hogy az Isten így is szeret. Mi néha nem, bevalljuk őszintén, hogy mi sokszor csalódunk, hogyha már harmadszor vagy negyedszer csalódunk valakiben, akkor már nem merünk szeretni. De majd mi is megtanuljuk, ne aggódj. Majd a családod is megtanulja. Majd a feleséged, majd a férjed, majd a gyereked, majd a szüleid is megtanulják azt, amit az Isten meg akar tanítani Péternek és nekünk. Milyen a Szentlélek? Milyen az Isten? Óriási. Amen. Gyertek, emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, nem győzünk rácsodálkozni a Te világodnak mélységeire, magasságaira, kincseire, csodáira. Talán megértettünk valamit belőle, talán most igazán kezdjük érteni, de majd egyszer hazaérkezünk. Kinyílik az ajtó, és ott lesz az örök vendégség, az örök mennyegző, ahol mi vagyunk a mennyasszony, akiket már nagyon vártak, és odaülünk az asztalhoz, veled együtt, Uram. Akkor talán már mindent érteni fogunk. Addig pedig hálásan köszönjük az aha élményeket. Hálásan köszönjük azokat a felemelő érzéseket, amelyeket érzünk, amikor a Szentlélek megérinti a mi lelkünket. Azt a lelket, ami sokszor, mint egy ázott madár bújik szívünk legmélyére. Nehogy bántsa valaki. Hogy azt a lelket, amely örömteli módon röbdös, és száll mindenhová, gondolván, hogy soha nem fél, de a szíve legmélyén mindig ott van egy apró kis félelem. De Te megnyugtatsz bennünket, és engedsz a Te gondolataid szerint élni. Kérlek, hogy mélyítsd, erősítsd bennünk a veled való kapcsolatot, a benned nyert ismeretet, hogy mekkora hatalmas a Te szereteted, milyen nagy a benned nyert öröm, békesség, és tölts fel bennünket újra. Segíts, hogy megérthessük mindazt, amit körülöttünk művelsz, amibe küldtél bennünket, hogy a békesség evangéliumával sarúzzuk fel lábainkat, a hit pajzsával, oltsuk ki a gonosz minden nyilát, és a lélek kardjával hasítsunk szét minden hálót, amely meg akar bennünket kötözni, és el akar vonni tőled. Ne engedd, Urunk, add a Te küldetésedben biztos lábbal, hirdessük a Te evangéliumodat. És a veled való közösséget az úrvacsorában a lélek által szenteld meg, hogy egymásnak is lehessünk tanúi, segítői, teherhordozói. Jézus Krisztusban kérlek, állj meg bennünket. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk az úrvacsora sákramentumára, az abban való élésre és abban való közösségünkre, a 377. dicséretet énekeljük. Ez is dallamra megy, nagyon szép dallam, ismerünk a 65. Zsoltár, Sionnak hegyén Úristen. Ennek a dallamát most a 377. dicséretünk mind a három versébe énekeljük. Az első vers így kezdődik: Szentlélek, vígy körül bennünket. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon néktek békességet. Amen.